34. fejezet. És az utolsó. Másnap reggel korán munkához láttunk, mert nem kis munkát jelentett ilyen kevés embernek ekkora halomaranyat körülbelül egy mérföldnyi távolságban a partig cipelni, és onnan csónakon 3 mérföldnyire a Hispaniola-ig. A 3 megmaradt gazfickótól nemigen zavartattuk magunkat. Egyetlen őrszem a domb ormán elég volt ahhoz, hogy biztosítson bennünket egy hirtelen megrohanás ellen. Különben is tudtuk, hogy azok untig megelégelték a verekedést. A munka ennél fogva frissen haladt előre. Gray és Ben Gunn jöttek-mentek a csónakkal, még a többiek az alatt hordták az összes kincset a parton. 2 összekötözött aranyrúd éppen elegendő teher volt egy felnőtt embernek, méghozzá nem is nagyon siethettek. Mint hogy nekem nem nagy hasznomat vették a teher hordozásban, egész nap a barlangban foglalatoskodtam, ahol a vert pénzt 2 sültes zsákokba töltöttem. Furcsa gyűjtemény volt, akár Billy Bones kincse. Annyi mindenféle pénz nem volt benne képviseltetve, persze sokkal nagyobb tömegben és olyan változatosságban, hogy öröm volt szétválogatni. Angol, francia, spanyol, portugál aranyak, György és Lajos tallérok, dublonok, 2 ginik, Moidorok és Zekkiók, Európa összes királyainak a képei az utolsó 100 év alatt, különös keleti pénzek, melyeken a veret olyan volt, mint valami kötélfonat vagy pókháló, kerekérmék és 4 szögletes érmék, olyanok is, melyek a közepén át voltak fúrva, úgyhogy zsinóra fűzve nyakláncként lehetett volna viselni. Szóval alig lehetett olyan pénz nem, amely nem talált helyet ebben a gyűjteményben, ami pedig a nagy tömeget illeti, úgy hevertek ottan, mint ősszel a falevelek. Belefájdult a hátam a hajladozásba, és az ujjam, amint szétválogattam őket. Nap után múlt el, és a munka csak nem akart véget érni. Minden este újabb vagyon került a hajó fedélzetére, és másnap reggel még mindig egy újabb vagyon várakozott az elszállításra. Az egész idő alatt semmit sem hallottunk a 3 életben maradt lázadóról. Végre, azt hiszem a 3. éjszakán, mikor a doktorral a domb tetején sétáltunk, amerre végig lehetett tekinteni az egész lapájon, amikor az alattunk elterülő sötétségből a szél felénk hozott egy távoli zajt, ami üvöltéshez vagy gajdoláshoz hasonlított. Éppen, hogy egy kis másodpercig tartott az egész, aztán megint csend borított mindent. Az ég bocsásson meg nekik, szólt a doktor. A lázadók. Mindnyájan be vannak rúgva, hangzott föl Silver szava mögöttünk. Silver? Elfelejtettem megemlíteni. Szabadon járt kelt, és bár naponként éreztettük vele fonák helyzetét, mégis úgy viselkedett, mint egy barátságos és kegyben álló alantas. Valóban nagyszerűen tudta elviselni a közmegvetést, és fáradhatatlan udvariassággal igyekezett magát ismét mindenkinél behízelegni. Pedig mondhatom, senki sem bánt vele jobban, mint egy kutyával, csupán Ben Gunn volt, aki még mindig szörnyen reszketett hajdani kvártéi mestere előtt, és én, akinek valóban volt mit köszönnie neki. Ám bátor, nekem megvolt az alapom rá, hogy még rosszabb véleménnyel legyek róla, mint a többiek, mert tanúja voltam, amikor újabb áruláson törte a fejét fönn a fensíkon.
Részegek vagy örjöngenek, szólt a doktor. Igaza van önnek, uram, veled Silver, de mi azzal édes keveset törődünk, sem ön, sem én.
Fölteszem, maga alig fogja kívánni tőlem, hogy a maga emberségére appelláljak, válaszolt a doktor csípősen, és így lehet, hogy az én érzéseim meg fogják magát lepni, Silver mester. De ha tudnám, hogy valóban örjöngenek, amint bensőleg valóban meg vagyok győződve róla, hogy az egyiket leverte a lábáról a láz, akkor kötelességemnek tartanám, hogy elmenjek közéjük, és bármilyen veszélynek tenném is ki a saját bőrömet, mégis orvosi segélyben részesíteném őket.
Bocsánatot kérek, uram, de azt nagyon rosszul cselekedné, szólt Silver. Biztosítom róla, hogy ott hagyná a drága életét. Én most az ön pártján vagyok, szőröstül, bőröstül, és nem szeretném, ha bármiképpen meggyöngülnénk, nem szólva önről, uram, akinek tudom, hogy mennyi mindent köszönhetek. De azok az emberek odalenn, azok sem tudnák megtartani a szavukat. Nem, még ha akarnák sem. És ami több, nem is bíznának meg úgy önben, mint kellene.
Nem, szólt a doktor. Mert maga az az ember, aki megtartja a szavát, azt tudom. Nos, ez volt körülbelül az utolsó, amit a három kalóz felől hallottunk. Egyetlen egyszer hallottunk egy távoli puska lövést, valószínűleg vadásztak az erdőben. Tanácsot tartottunk, és elhatároztuk, hogy itt kell őket hagyni a szigeten. Nagy örömére Bengánnak, mondhatom, és Gray élénk helyeslésére. Hagytunk nekik elegendő puskaport és olmot, a besózott kecskehús nagy részét, egy kevés orvosságot és egyéb szükségleteket, eszközöket, ruhát, egy fölösleges vitorlát, egy-két fonálnyi kötelet, és ráadásul a doktor különös kívánságára egy csomó dohányt. Ez volt az utolsó ténykedésünk a szigeten. A kincset már előbb beraktároztuk, elegendő vizet vettünk föl, és a kecskehús megmaradt részét is a fedélzetre vittük, ha esetleg valami baj érne. Végre egy szép reggelen felszedtük a horgonyt, ami nem könnyű munka volt, kifutottunk az északi torkolatból ugyanazzal a lobogóval, melyet a kapitány fölvont a gerendavára, és amely alatt harcoltunk. A három fickó úgy látszik jobban szemmel tartott bennünket, semmit gondoltuk, amint hamar kiderült. Mert amikor keresztül haladtunk a szoroson, és nagyon közel kellett elmennünk a déli csúcs mellett, ott láttuk a három jó madarat térdelni egy homokzátonyon, fölemelt kezekkel felénk esedezve. Mindjárt megsajnáltuk őket, hogy ilyen nyomorúságos helyen kellett elhagynunk őket, de hiába nem kockáztathattunk meg még egy lázadást, és ha haza is hozzuk őket, mi sors vár rájuk, mint az akasztófa. A doktor oda kiáltott nekik, és elmondta, hogy hol találhatják meg, ami készletet hagytunk nekik, de azok csak tovább könyörögtek, és néven szólítottak bennünket, és Isten szent szerelmére kértek, hogy kegyelmezzünk meg nekik, és ne hagyjuk őket meghalni ezen a szigeten. Végre, amikor látták, hogy a hajó nem változtatja meg az irányát, és lassanként eltűnik előlük, az egyik, nem tudnám megmondani, hogy melyik, rekett kiabálással talpra ugrott, vállához kapta a puskáját, és utánunk lőtt. A golyó Silver feje fölött süvöltött el, és átlyukasztotta a fővitorlát. Fedezéket kerestünk a hajó korlátja mögött, és amikor megint kinéztem feléjük, már eltűntek az átonyról, és maga a homokpad is lassanként beleolvadt a szemem elől a tengerbe, amint távolabb jutottunk. Ezen is túl voltunk hát, és még el sem érkezett a dél, leírhatatlan örömömre, a kincses sziget legmagasabb sziklája is eltűnt a tenger mérhetetlen kék hullámai között. Olyan kevesen voltunk számra nézve, hogy minden embernek munkája akadt a fedélzeten, csak a kapitány hevert egy pokrócon a hajó farában, és innen adta ki a parancsait, mert noha a javulás útján volt már, mégis nyugalomra volt szüksége. A hajót a legközelebbi spanyol-amerikai kikötő felé irányítottuk, mert nem akartuk megkockáztatni a hazautazást, mielőtt friss erőket nem szerződtettünk volna. Így történt, hogy a kedvezőtlen szél és egy pár parázs zivatar után teljesen kimerülten kikötőt értünk. Éppen napnyugta volt, amikor horgonyt vetettünk egy gyönyörű erdő koszorúzta öbölben. Egy perc alatt körülvettek bennünket a benszülöttek csónakjai, csupa néger, mexikói indián és félvér, gyümölcsöt és zöldséget kínálva eladásra és ajánlkozva, hogy fejest ugranak a vízbe egy pár részkarasért. A sok jókedvű ábrázat kivált a feketék, a déli gyümölcsök zamata, és főképpen a városban kigyúló lámpák kellemes ellentétet alkottak a sötét és véres emlékekkel, melyeket a szigetről hoztunk magunkkal. A doktor és a lovag engem is magukkal cipelve kiszálltak, hogy az estét a parton töltsék. Itt találkoztunk egy angol hadihajó kapitányával, beszédbe ereszkedtünk vele, meglátogattuk őt a hajóján, szóval olyan pompásan telt el az idő, hogy már pitymallott, amikor visszatértünk a Hispaniolára. Bengán egyedül volt fönn a fedélzeten, és mihelyt odaértünk, mindenféle hímezés, hámozás után egy vallomással állott elő, Silver eltűnt. Az egykori kitett kalóz elősegítette a szökését egy parti csónakban néhány órával ezelőtt, és biztosított bennünket, hogy csak azért tette, mert féltette az életünket, amely szinte állandóan halálos veszedelemben forgott, ha az a féllábú itt maradt volna a hajon. De ez még nem volt minden. A hajószakács nem üres kézzel távozott. Észrevétlenül sikerült átfűrészelni az egyik oldalfalat, elemelt egy zacskó aranyat, telve talán 3-400 guineával, amire további bolyongásaiban szüksége lehetett. Azt hiszem, mindnyáján örültünk, hogy ilyen olcsón szabadultunk tőle. Hogy azonban röviden elmondjam a história végét, fogadtunk a hajóra néhány matrózt, és szerencsére hamar hazaértünk. Éppen akkor értünk Bristolba, amikor már Blandley úr azzal a gondolattal kezdett foglalkozni, hogy felszerel egy segítőhajót. Csak öten tértek vissza azok közül, akik a Hispaniolával tengerre szálltak. A többit meg elvitte a sátán. Amint megérdemelték, bár nem jártunk éppen olyan rosszul, mint az a másik hajó, amelyről azt mondja a nóta. Bár 75-tel ment a csónak, csak egy maradt meg hírmondónak. Mindjárt meg voltunk elégedve azzal a résszel, ami a kincsből ránk esett, és ki úgy bánt vele, okosan vagy ostobán, már ahogyan a természete diktálta. Smollett kapitány visszavonult a tengerről, Gray nemcsak hogy megtakarította a pénzét, hanem hirtelen támadt Becs vágyában tanulásra adta a fejét. Azóta már kormányos és részes társa egy pompás, tökéletesen felszerelt vitorlásnak, azon kívül megházasodott és boldog családapa. Ami Ben Gunt illeti, ő megkapta az 1000 fontját, amit elköltött vagy eljátszott 3 hét alatt, vagy hogy pontosabb legyek, 19 nap alatt, mert a 20. napon már mint koldus állított be hozzánk. Ekkor szereztünk neki egy portási állást, amint azt előre látta, félelmében a szigeten. Most is él még, és nagy népszerűségben áll a falusi ifjúság előtt, bár minden tréfa célpontja, és mint énekes is nevezetességre tett szert vasár és ünnepnapokon a templomban. Silver felől nem hallottunk azóta. Ez a rettenetes féllábú tengerjáró ember végre teljesen eltűnt az életemből. De megmernék rá esküdni, hogy megtalálta valahol az öreg néger feleségét, és talán most jó létben tölti hátralévő napjait vele és a Flint kapitánnyal. Nem irigyelem tőle, mert bizony a más világon nagyon kevés reménye lehet a jó fogadtatásra. A rúdezüst és a fegyverek tudtommal még mindig ott hevernek, ahol Flint elásta őket, és én tőlem még sokáig nyugodtan heverhetnek ottan. 6 ökörrel sem lehetne engem újra elvonszolni arra az elátkozott szigetre. A legrosszabb álmaimban fordul elő, hogy hallom a hullám torlás mennydörgését a partjai mentében, vagy rémülten ugrom föl az ágyamból, ha fölharsan a Flint kapitány éles rikoltozása, amely még most is a fülembe csendült. Ezüstpénz! 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 Vége.